Eklektika. Szerkesztő műsorvezető Baby Rozoltán.
Hölgyeim és Uraim, Baby Rozoltán és Bárász Péter a stúdióban, élő adásban vagyunk. Aki hallotta az első órát, az körülbelül tudja, mire számíthat. Hangsúlyosan szeretném majd a műfordítás felé is elvinni a szót, de még fejezzük be azt a témát, ami jelenleg ugye az utolsó az orosz-ukrán háború volt, hogy ebből te mit láttál, mit éreztél, és említetted, hogy két éve már itt ennek erőszaga volt. És aztán odáig jutottunk, hogy jelenleg ugye bizonyos értelemben állóháború van, csapatösszevonások vannak. Mit látsz, hova fog kifutni?
Hát, tenyérgyorsással akkor foglalkoznék, hogyha Putyin tenyerét foghatnám, és akkor onnan nézném, akkor onnan biztos ki tudnék valamit találni. Erre ugye az eléggé közismert mondás még nem olyan nagyon régen az volt, hogy Putyin elvileg megnyerheti a háborút, de a békét nem tudja megnyerni. Most már az is pontosan látszik, hogy a háborút se tudja megnyerni. Tehát muszáj neki, szegénykémnek, idézőjelben nem sajnálom én ezt az embert. Az embert szót sajnálom a részére, de hát mégse nevezhetem másképp. muszáj annyira, úgy tűnik, lokalizálni a háborús célokat, amit még meg tud nyerni. Ugye az egész dolognak az egyik oka, én nem állítom, hogy az egyetlen legfontosabb oka az a birodalmi ambíciók. De volt egy időszak nem olyan nagyon régen, amikor érezhetően, szemmel láthatóan veszített a népszerűségéből. És abban az országban ő legalábbis úgy gondolja, és nem áll nagyon messze az igazságtól, hogy akkor tudja megint a népszerűségi rekordjait, a saját rekordjait döntögetni, ha fölmutat valami ilyen nagy Oroszország
szimbólumokat.
Ruszkij mir, az orosz világ, ha ilyen eredményeket föl tud mutatni. Tehát annyira kell leszűkítenie a célt, ahol viszonylag arcvesztés nélkül azt fogja tudni mondani, hogy na, ezt megnyertük. Hát ez az, amit mondtunk veled a szünet előtt, hogy Lugansk megye, Donyeck megye, Lugandónia, beleértve Mariupol, tehát az egész folyósót, ami tényleg hát nagyon hiányzott nekik, ez a folyósó a Krimig.
Hát még azt is hallottam, hogy hidat építettek Krímig.
Igen, az a híd az meg is épült, de hát egy híd az nem ugyanaz, mint a folyosó. Hát a Krímnek mindig is, amióta a világ, amióta a Krím, azóta a Krímnek mindig vízhiánya volt. Tehát az a Herszon környéki események, amik voltak, azok azért voltak a legeslegelsők, mert így tudták a Krímnek az ivóvíz ellátását az ukrán szárazföld felől biztosítani, amit 14-től egészen mostanáig 22-ig megnyugtató módon Oroszország nem tudta biztosítani a Krím-félsziget ivóvíz ellátását. Ameddig el nem foglalta ott azt a környéket, ami a Krím-félsziget bejárata fölött, ahonnan a vízvezetékek mennek a Krímbe, mert az ukrán terület volt, és Ukrajna értelemszerűen elzárta ezt a vízforrást.
Uh-huh. Zelenszkijnek hihetetlen komoly nemzetközi reputációja van, respektje van. Nem tudom, hogy a Grammy, hát a Grammy gálán aztán beszélt, de hogy az Oscar gálán is beszélte videózenetben, azt nem tudom, nem emlékszem rá. De szóval egy emberként áll mögött a teljes Európai Unió.
Azért nem a teljes.
Időzelve téve néhány, egy imposztor, és hát Amerika, amely legutóbb információm szerint újabb 300 millió dollárt szavazott meg, plusz fegyvereket is küld. Ugye Zelenszky állandóan kéri azt, hogy legyen légzár, légtérzár, és erre nem hajlandó se a NATO, se Amerika, mivel azt mondja, hogy ez egy formális harmadik világháború kezdete. No de, mi a különbség a fegyverszállítás és a légtérzár között? Tudom, hogy nem ez a szakterületed, de hát, ha egy fokkal többet tudsz.
Véleményem van róla, és a szakterületem, ha nekem van szakterületem, akkor az tulajdonképpen már nem a matematika, hanem Belarus. Úgyhogy rögtön onnan hozom a példát. Utána visszatérek természetesen rögtön a kérdésedre. Fölteszek egy másik kérdést, saját magamnak mindjárt válaszolok is rá, amennyire tudok. Tessék mondani, Belarus állam ebben a háborúban részt vesz, vagy nem vesz részt? Hát ugye, igen.
Szerintem részt vesz. Olyannyira, hogy komoly határ. Hát onnan indulnak a csapatok. Oda viszik a sebesült orosz katonákat.
Igen, abszolút igazad van, és ennek ellenére a beszédek azok arról szólnak, hogy hát azért Belarus tulajdonképpen a haderejével nem vesz részt, és az mégsem ugyanaz, ugyan a területét biztosítja a támadások plusz a számára, de
plusz a végül...
Persze. És ennek ellenére ezt nem tekintik teljes háborús részvételnek. Na, valami ilyesmi különbséget látok én abban, hogy a nyugat, a NATO és az USA fegyvert szállít, vagy légtérzárat rendel el. A légtérzárat rendel el, abban ugye azt kell pontosan látni, nem biztos, hogy ezt mindenki mögé olvasott, hogy elrendelni egy légtérzárat az egy dolog, az biztosítani is kell. És biztosítani a légtérzárat valószínűleg csak úgy lehet, hogy ott repkednek azok a repülőgépek, akiket a légtérzárat elrendelő, mondjuk a NATO
üzemeltet,
és ez valóban közvetlen fegyveres konfliktust jelentene Oroszország és a NATO között. Amik pedig csak, idézőjelben csak, fegyvereket szállít, ez valami olyasmi, mint ahogy Belarus se vesz részt a háborúban, csak a területét, csak a hadtápot, csak a kórházait, csak a vasúti vonalait biztosítja, és akkor ott rögtön hagy tegyek egy veszőt, mert hadd mondjam hozzá, hogy miután én egy ilyen Belarus érdekelt vagyok, Belarusról, aki történelem iránt érdeklődik, tudja, hogy az egy nagyon gazdag partizán történelemmel rendelkező ország. Sok mindent lehet vitatni, ahhoz az én műfordításaimat kell olvasni, hogy kiderüljön, hogy mi volt, nem egészen úgy, mint ahogy azt történelemből tanuljuk, de ennek ellenére partizán mozgalom volt, és most is van. És igen, most is ugyanúgy Belarusban sokkal kevesebbet, de robbantgatják azokat a sineket, és kisiklatják azokat a vonatokat, amelyek az orosz hadtápot vagy utánpótlást viszik.
Konkrét operatív ellenállás magyarul, nem csak jelképes. Erről még hosszasabban beszélhetnénk, de nem fogunk beszélni hosszasabban róla, pusztán azért, mert nagyon sok a témánk, az időnk meg nagyon kevés. Mivel foglalkoztál te Brezdben, mikor fiatal, ifjú férj voltál, megszülettek a gyermekeid, és békésen élted a dolgos, szorgalmas, hétköznapi emberek életét?
És hozzá programoztam, mert az volt a szakmám, és mivel nekem még a magas szovjet fizetés is kevés volt, meg nekem minden, a világ összes fizetése nekem kevés, úgyhogy ehhez köl valami mellékes, úgyhogy mindig is fordítottam hozzá, mindig. Én amikor 75-ben kimentem Brezdbe, akkor rögtön közhírré tétett, nem írtam hirdetéseket, mert az veszélyes, mert azért az adóhivatal az akkor is működött az átkos Szovjetunióban, tehát nem írtam hirdetéseket a fákra, de ismerősök által terjesztettem, hogy én kérem szépen bármit, bármilyen nyelvről lefordítok oroszra, egyetlen egy föltétele van, hogy latinbetűs legyen az a szöveg, és akkor én azt lefordítom. Ilyet könnyű ígérni, mert mit kell fordítani különböző magánembereknek abban a nagy Szovjetunióban? Hát egy villanyborotvának a leírását, vagy egy gyógyszernek a leírását. Ezeket általában 8-10-12 nyelven írják. Hát csak van köztük egy olyan, amit ismerek.
Világos. Hány nyelven beszélsz egyébként? 8. Módon? Melyik a legkedvesebb nyelved a belaruson?
Belarus.
A belaruson kívül.
A belaruson kívül, hát a magyar.
A magyar. Jó, hát akkor ezt megállok, mert látom, hogy oponálsz. Kérlek szépen, valahogy minden műfordítónak elkezdődik a pályafutása, és szerintem minden műfordító azzal kezdi az életét, hogy sokat olvas, rengeteget olvas, szeret olvasni, kultúrafüggő, és a könyvek világában érzi magát jól. Tehát nyilvánvalóan veled is ugyanezt történt. Mikor, hol van az a munkapont, amikor te a valódi, exakt módokat leszámítva valódi és minden szempontból hivatalos műfordítói pályára léptél?
Sehol, mert még nem léptem rá. Na jó, ezt egy picikét elütöttem, de amúgy tényleg így van. Szóval nekem egyetlen egy diplomám van, és abban az van írva, hogy matematikus. És nem akartam én műfordító lenni. Valóban nem véletlenül mondtam az előző kérdésre, hogy igen, én sokat fordítok ebből az ilyen magánúton végzett különböző fordításokból. Lett az, hogy különböző még szovjet vagy belarusz fordító irodáknak dolgoztam. Elsősorban magyarból. Az azért jó a magyar, mert az magyar az egy ritka nyelv, a szovjet kategóriák szerint, és azért sokkal többet fizetnek érte, mint hogyha mondjuk az ember franciából fordítana, vagy angolból. Angolul én rosszul tudok, tehát sokkal nehezebb a munka, és kevesebbet fizetnek érte. Magyarul pedig hát nem egy olyan nagy ügy, az ember az anyanyelvén elolvassa, és egy másik nyelven, amit majdnem anyanyelvi szinten bír, leírja azt, amit itt olvasott. Ez nem egy olyan különösen nehéz valami. De a műfordítás az abszolút nem ebből jött, csak annyit adott ez a dolog hozzá, hogy nem volt idegen az, hogy fordítani kell valamit. Az történt, hogy Belarusban nem csak 2020-ban volt idézőjelben elnökválasztás, hanem 2010-ben is például volt idézőjelben elnökválasztás. Aki odafigyel, az ebből már rögtön ki tudja számolni, hogy egy elnöki megbízatás az 5 évre szól. És 2010-ben a Lukasenka tanácsadói azt tanácsolták neki, hogy na most engedje meg, hogy legyen egy nagy versengés az elnökválasztáson. És ott egy nagy versengés volt, 9-10 elnök jelölt, hogyha belevesszük az akkor és mint máig aktuális elnököt. És én egy érdeklődő ember vagyok, nem eszem ágába se jutott abban bízni, hogy most valamilyen úton, módon egy demokratikus választás, vagy majdnem demokratikus választás útján el lehet egy diktátort távolítani, meg vagyok róla győződve, hogy ez a dolog így nem működik, de erről már egy picikét beszéltünk akkor, amikor a nagy tömegtüntetésekről beszéltünk, 2 évvel ezelőttiekről. De én tudom, hogy egy diktátort csak erőszakkal lehet eltávolítani, de az ember azért időnként bízik. Minden esetre odafigyeltem, hogy mi történik. Volt 9 ellenzéki elnökjelölt, akik közül 5-nek vagy 6-nak voltak szimpatikus gondolatai, de olyan, hogy szimpatikus volt az ember, olyan egyetlen egy volt, aki gyönyörűen tudott fogalmazni, aki tud beszélni, aki kerek mondatokban érthetően tud fogalmazni, artikuláltan beszélni. Még eszembe is jutott, hogy ez az ember ez úgy beszél, mintha szavaló művész lenne. Nem ismertem. Azt észrevettem, és nagyon nagy tisztelettel viseltettem iránta, hogy időnként oroszul és időnként belaruszul beszél, akkor a belarusz beszéd enyhén szólva nem volt divatban abban az országban. No, ezt az embert 2010. december 19-én a választások napján félholtra verték az utcán, ismeretlenek, és a mentők bevitték, és aztán a KGB börtönében tért magához 3 nappal később. Őt úgy hívják, hogy Vladzsimir Nyekljajev. Amikor elverték és elvitték, még mielőtt az urnákat lezárták volna, nem sokkal, pár perccel, 20 perccel vagy 30 perccel az urnazárás előtt, akkor az ország néhány napig nem tudta, hogy éle, hal-e, mi van ezzel az emberrel. És én akkor kezdtem el utána nézni. Azért ez 2010, olyankor már van internet. Úgyhogy tulajdonképpen nézhettem volna én korábban is, hogy ki ez az ember, de valahogy nem jutott eszembe. Hát hallgattam, kapott néhány percet, nem 4 évenként 5 percet, vannak olyan országok, ahol az egész ellenzék 4 évenként 5 percet, ha kap a közrádióban, ott nem így volt, kapott hetenként, azt hiszem, hogy 2x1/2 órát és 2x10 percet, és ez volt egy ilyen körülbelül 1 hónapig vagy 2 hónapig, meg volt egy elnökjelölti vita is, ahol ott állt 10 ilyen pult, amelyik közül az egyik az üres volt, mert Lukasenka valamilyen úton, módon úgy derült ki, hogy nem jelent meg. Nem tudom, lehet, hogy a magyar hallgatóknak ez ismerős tud lenni, hogy valaki nem jelenik meg egy elnökjelölti vitán, vagy miniszterelnökjelölti vitán, teljesen mindegy. És ez az illető ember, akkor már tudtam a nevét, de akkor még oroszul tudtam a nevét, Nyekljájev. Azt mondta, hogy hát itt nincs kivel vitatkozni. Hát most avval az üres pulttal vitatkozzak, vagy ezzel a 8 emberrel, akikkel alapjába véve egyetértek? Fogtam a hát és elment. Ez volt, akkor még volt kampánycsend, tehát ez 2 nappal az idézőjelben választás előtt volt, december 17-én, és december 19-én történt ez a malőr, hogy nem hagyták, hogy megjelenjen a nagygyűlésen, amit többek között ő szervezett, és nem tudtuk, hogy éle hal-e. Aztán kiderült, hogy él, és a KGB börtönében van, és akkor én fölhívtam egy barátomat, aki irodalmár, aki nem beszél oroszul, elfből, tud, de tulajdonképpen rosszul tud oroszul. Nagyon jól tud belaruszul, és rosszul tud oroszul, és ő nekem egy régi, véletlen barátom, egy vasúti ismeretség, egy kupében utaztunk valamikor, és mondtam neki, hogy figyelj, hát én nem tudom megmenteni az egész Belaruszt, mint olyat, de ennek az embernek én szeretnék segíteni. Most már megtudtam az internetről, hogy ez egy költő és író. Szerez nekem valamit tőle, hát te irodalmár vagy, biztos így vagy úgy ismered, vagy van közös ismerettséged, szerez nekem tőle egy kis novellát, és én azt lefordítanám magyarra, és megpróbálnám megjelentetni, és az egésznek az a célja, hogy halljon Magyarország arról, hogy volt egy ilyen elnökjelölt. Hát kiderült, hogy az illető elnökjelölt az ugye börtönben volt, és a felesége, az pedig, hogy ne legyen szalmaözvegy, mert ez egy veszélyes dolog, tehát beköltözött hozzá valaki. Állandóan, folyamatosan napi 24 órában ott volt a baráti társaságból azok a nem túl sokan, akik, hát bocsánat, ez még belefér talán a nyomdafestékbe, akik még nem szartak be, akik még úgy gondolták, hogy ebbe a lakásba be lehet menni, és ezek közül az egyik volt az én fent említett barátom, Jazep Januskevics, aki valóban pillanatokon belül szerintem még aznap küldött nekem elektronikus formában egy nyakljájú novellát, amit én nagyon gyorsan, mondom, december 19-én volt a választás, és én szerintem a fordítást befejeztem január 3-án. Körülbelül, és amikor befejeztem, akkor jöttem rá, hogy úristen, én ezt a fordítást nem merem megjelentetni, mert ha a belarusz KGB, márpedig Belaruszban mindmáig 2022-ben is úgy hívják a KGB-t, hogy KGB.
Itt megállunk egy pillanatra, zenélni fogunk. Elég izgalmas a megállási timeline-on való megpihenés, de én természetesen innen folytatjuk. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing.
This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hölgyeim és uraim, ha jól tudom, Ray Charles volt az előadó, de a mi műsorunk főhősem a Bárász Péter, aki nagyon szépen és színesen beszél, és ízesen is szabad ezt a szót használni, szabad. Minden szabad, ami nem tilos. De ne várjuk meg, mi kötelező lesz, ugye?
Hát igen. No, ott hagytuk el, hogy lefordítottam ezt a novellát, és utána rájöttem, hogy én ezt nem merem közölni. Mert ha azt a belarusz KGB megtudja, hiába magyarul, de akkor is ebből nekem nagyon komoly bajaim lehetnek, úgyhogy fölhívtam a Körner Gábor családi barátunkat, aki amúgy is műfordító, lengyelből és ukránból fordít, és mondom, hogy Gábor, nem tudnád nevedre venni ezt a fordítást? Nyugodtan belenyúlhatsz, hogyha szerkesztő leszel, akkor azt én még direkt meg is köszönöm. Gábor nem... Azt hiszem, hogy semmit se változtatott a szövegen, viszont szemben velem Gábor Budapesten él, úgyhogy megvannak a megfelelő ismeretségei is, talált egy remek nőt, nem kellett keresnie, mert jól ismerte, úgy hívják, hogy Kalmár Éva, a Magyar Lettre Internacionálnak a főszerkesztője. Hát a szegény Magyar Lettre Internacionál megszűnt létezni, de a Kalmár Éva pillanatok alatt lehozta a legközelebbi számában ez a novella, Dongó és a Vándor. A Dongó és a Vándor címmel megjelent, és ettől a pillanat datálódik az én műfordító tevékenységem, annak ellenére, hogy az első 3, 4, 5, 6, nem tudom mennyi publikációm az Körner Gábor neve alatt futott, aztán rám jött a Nagy Merc, és azóta aláírom a fordításaimat. A Nagy Merc pedig azért jött rám, mert szólt nekem a KGB, hogy tudjuk ám, hogy te mivel foglalkozol? Hát, ha úgy is tudják, akkor miért ne vállaljam a nevemet?
Ez milyen formában történt?
Én volt már róla szó, 75 óta élek Brestben. És abban az időben ilyen külföldi én voltam az egyetlen. Most van egy csomó külföldi a világon mindenütt, mondjuk a volt Szovjetunióban az ott élő külföldieknek a nagy része az úgy lett külföldi, hogy hát a történelem úgy határozott, hogy itt van egy határvonal, és te a határvonalnak ezen az oldalán élsz, és azon az oldalán születtél. Hát amikor születtél, akkor ez a határvonal még nem volt. Most lett köztünk egy határvonal, úgyhogy mától fogva külföldi vagy. És egy bizonyos mértékig én rám a belarusz hivatalos szervek, először a szovjet, aztán a belarusz hivatalos szervek mindig odafigyeltek. de konkrétan úgy mondani, hogy be akartak szervezni a túlzás, egyetlen egy alkalom volt, amikor megkértek, hogy adnék már mindenféle információt, mondtam, nagyon szívesen, kérem szépen, hát én 8 nyelven beszélek, hát hogyha van valamilyen idegen nyelvi információjuk, amit maguk nem tudnak elolvasni, adják ide, és én lefordítom. Ezen nem újjék. Ők nem csak ilyen információra gondoltak, hanem hát, hogy gondolkoznak emberek. Mondom, hát ha az érdekli önöket, hogy én hogy gondolkozom, azt nagyon szívesen elmondom. Még az is lehet, hogy ártanék vele magamnak, de hát az egy dolog. Hát az ember a saját gondolatait, amelyiket nem szégyelli, azt miért ne osztanám meg akár önnel is. De hát nem csak maga gondolkozik ott a környéken, mondom, más fejében meg nem tudok belelátni, úgyhogy erről ne beszéljünk, ennek nincsen komoly értelme. Ennek voltak különböző változatai, arról már volt szó, hogy próbáltak agitálni, hogy vegyem fel a szovjet állampolgárságot, amit én köszönettel visszautasítottam, a köszönet az ironikus, de a valódi mondatok azok úgy hangzottak, hogy kérem szépen, hát az én sorsom az úgy hozta, hogy nem élhetek a hazámban. De hogy még ráadásul az állampolgárságomat is adjam fel, hát az azért már túlzás, azt nem.
Akkor nem volt még hivatalos Belarusban a magyar, mármint a külföldi belarusz a kettős állampolgárság?
Nem, Belarus most már elismeri a kettős állampolgárságot, de egy nagyon furcsa módon, úgy, hogy aki Belarusban kettős állampolgár, mondjuk vegyük az én feleségemet, aki az én jogomon megkapta a magyar állampolgárságot, ezen a magyar visszahonosítási...
De a gyerekei is.
Igen. Hát a Misi fiam az egy másik dolog, mert ő végül is Magyarországon, igazán felnőtt már Magyarországon lett, de a kislányom is megkapta, meg az unokáim is magyar állampolgárok. Ezek ilyen az én jogomon, de hát ők nem élnek Belarusban. Az ója az Belarusban él, és Belarus állampolgár.
Feleséged, igen.
Gyermekeim édesanyja. Belarus állampolgár és magyar állampolgár, de amikor Belarusban van, akkor nem számíthat magyar állampolgári jogokra. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy nem részesülhet konzuli védelemben, mert ilyen a Belarus törvény. Tehát legálisan kettős állampolgár, nem kell neki Schengeni vízum, de mert van egy magyar útlevele, de Belarusban ő belarusz állampolgár. Én pedig...
Bármilyen hátrány érte őt, amiatt, hogy egy idegen ország, még pedig akkor ugye...
Persze. Persze, hogy érte, hogyha visszamegyünk a régi szovjeti nőkbe, amikor éppen, hogy elvégeztük az egyetemet, ő egy fél évvel később végzett, mint én, és nem tudott elhelyezkedni, még takarítónőként sem, mert hát egy ilyen külföldi igaz emberhez ment feleségül. És az egyetlen dolog, amit az akkori KGB tudott neki javasolni, hogy hát akkor most mit kezdje? Hát nem tud, mindenhonnan elhajtották, nem kaphatott sehol sem munkát. Az egyetlen jó tanács, amit akkor kapott a KGB-től, ami ellátta az akkori magyar KEOK, emlékszel, külföldieket ellenőrző országos központnak a funkcióit is részint ellátta, hogy hát váljon el. Ez volt a jó tanács. Tehát érték, és ha nem lett volna az édesapja, aki végigharcolta a II. Világháborút szovjet nyelven, nagy honvédő háborút, és nem szerzett volna ott össze két dicsőség érdemérmet, a harmadikra is fel volt terjesztve, de addigra elveszett, aztán előkerült, de ez már egy olyan ómen, hogy már nem kaphatja meg. Már pedig a három az ugyanolyan, mint a Szovjetunió hőse, csak a közlegényekre vonatkoztatva. Az ő protekciója volt az, ami bennünket annak idején Brezben álláshoz segített.
Hölgyeim és uraim, zenek következik. És kedves Péter, megkérnélek, hogy addig kukkancs bele valamelyik általad műfordított könyvbe, és kezdjük egy rövid felolvasással majd. Hogy a hallgatók körülbelül tudják azt, hogy milyen szövegeket fordítasz? Jó, Sting következik az Aranyföld, Földek című szerzeményével. Hölgyeim és uraim, ez az Eklektika című rádióműsor élő adásban vagyunk, Bárász Péter a főhős. A mesehős, Bébíró Zoltán vagyok, folytatjuk. Beszéltünk ugye Belarusról, beszéltünk a te integrálódásodról, annak a folyamatáról, hogy hogy kerültél. Egyetem, Szovjetunió, házasság, végül is Brezbek. Brest, beszéltünk a belarusz tüntetésekről, tehát a 20-as tüntetésekről, Lukasenka ellen, és az elcsalt elnökválasztásról magyarul, és beszéltünk az orosz-ukrán háborúról. Most elérkeztünk egy fontos terephez, a műfordításhoz. és pusztán csak azért, mint ahogy egy énekes a cappella énekel, minden egy zenekari énekes munkatársa nélkül énekel, te is most a szerző nélkül vagy kénytelen és saját fordításodat prezentálni, de ez csupán csak azért van, mert olyan kedves voltál, hogy bevállaltad. Ezért kérlek szépen olvass fel egy részletet az általad fordított könyvből, melynek címe...
Szerintem legyen a Kandurazsákban. Két könyv van az orrom előtt. Kandurazsákban az az első könyvem, ami megjelent 13-ban, és tavaly, vagy inkább tavaly előtt valószínűleg, igen, 20-ban valószínűleg megjelent egy Én és a KGB. Ez itt a reklámhelye.
Igen, bátran.
2020-ban megjelent Én és a KGB, ami egy regény. Gondoltam rá, hogy esetleg majd egy regény részletet fölolvasok, és beraktam két szetli papírt bele, de nem, hanem előveszem az első kedvencemet, és elkezdek belőle egy novellát, amit nem fog végigolvasni, mert nagyon kevés az időnk, úgyhogy, kedves Zoli, hosszabbítunk, hajnali kettőig fogok itt olvasni, de szóljál, hogyha a számítógép kikapcsol, és akkor abba hagyom.
Jó, rendben van, hallgatjuk.
Sárkány. Cimok Nyilavics makély koporsóját a sír mellett bakokra rakták fel, amelyek hirtelen összeroppantak, mert a hosszú évek során az esőben hóban elkorhattak. Cimok Nyilavics pedig testes ember volt. A koporsó felborult, makély teteme legurult az agyagdombról a temető kerítése melletti sűrű bokrok közé. Ekkor pedig rákezdett a havas eső, sietőssé vált mindenki dolga, kapkodtak, nem vették észre, hogy a koporsó üres, feltették a fedelét, és az elhunyt nélkül földelték el. Késő ősz volt, majdnem tél, a bokrok már sűrűn nőttek, kopárak voltak, Cimok Nyilavics kezdett elázni, és ezért felkelt. Meglátta, hogy a következő felirat áll a kereszten, amelyik alá temették. Cimok Nyilavics, 1959. november 11, 2009. november 11. Ebből kiderült, hogy pontosan fél évszázadot élt olyan emberek között, akik képesek holttest nélkül eltemetni egy koporsót, csak mert félnek, hogy megfáznak a havas esőben. Cimok Nyilavicsnak 10 éve volt még hátra a nyugdíjig. Körbejárta a keresztet, gyönyörködött a saját szép, fekete szalagos fényképében, aztán elindult hazafelé, mert nem tudta, mit csináljon így elföldeletlenül a temetőben. Otthon nem nyitott ajtót senki. Szokás szerint tapogatta a zsebeit, a kulcsokat kereste, de nem találta, és azt gondolta, kár, hogy nincs az szokásban, hogy kulcsokkal együtt temessék el az embert, hisz bármi megtörténhet. A szomszédasszony szintén nem volt otthon, Ganya, a szomszédasszony lánya pedig azt mondta, miközben a fején levő fülesből bömbölő zene hangjaira rángatózott, hogy az anyja, Renya nénivel a Naposka kávéházban van, halotti tort ülnek, mert Renya néni férjét elvitte a szívbaj, és furcsa, hogy éppen ő, maga, a halott ezt nem tudja. Ganya figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert az emberek szinte minden thrillerben, amelyet az utóbbi időben látott, egyre kegyetlenebbek a kísértetekkel. Megcsonkítják, sőt, meg is ölik őket. Ő, Ganya, úgy gondolja, hogy a filmművészetben ez az irányzat egyszerűen a világon elhatalmasodó erőszak következménye. Az emberek egyre sátánibbá válnak. Cimok Nyilavics rájött, hogy Ganya kísértetnek tekinti őt, és megkérdezte, mit gondol, tényleg egy szellem ő? Vagy csak annak látszik? Mire anya azt válaszolta, ez ágában sincs ezen gondolkozni, mert egyáltalán nem érdekli, meg azt is mondta, maga életében is bár elég nagy darab volt, de valahogy láthatatlan, mint egy kísértet. Most átlapozok 2-3 oldalt, és az utolsó két bekezdést felolvasom ugyanebből a Sárkány című novellából. Ha valakit véletlenül emlékeztet Örkényre, akkor... A fordítót is emlékeztem.
Igen, azt akartam mondani, hogy Örkény sírva könyörögne a receptér, igen.
Útban Gyana felé Cimok Nyilavics eltévedt. Először is azért, mert már éjszaka volt, másodszor, mert nem is ismerte a Gyanához vezető utat. itt zárójelben megjelenik, hogy Gianába annak idején, amikor még élt, akkor szerelmes volt, és most a saját halotti torján összetalálkoztak vele. Bolyongása közben saját maga számára is észrevétlenül a temetőben kötött ki, éppen a saját sírhantjánál. Sétált egyet a kereszt körül, amelyen ez a felirat állt. Makej Cimok Nyilavics, 1959. november 11, 2009. november 11. Ebből kiderült, hogy pontosan fél évszázadot élt olyan emberek között, akik képesek holttest nélkül eltemetni egy koporsót, csak mert félnek, hogy megfáznak a havas esőben. Elállt a havas eső. Miután gyönyörködött kicsit a saját, szép, fekete szalagos fényképében, Cimok Nyilavics lefeküdt a bokorba, és ott éjszakázott. Reggel fölkelt, és bement dolgozni. 10 éve volt hátra a nyugdíjig. És hogy ne örkénnyel fejezzük be, bár azért talán ebben is van valami örkényes. Én nagyon szeretem örkényt, úgyhogy akár be is fejezhetnénk vele. Van ebben a könyvben egy olyan rész, az a címe, az alcíme, hogy Gondolatjelek. Azt álmodtam, hogy van Isten. Megkérdeztem Istent, akivel álmodtam, mi az életem lényege, miért létezem ezen a földön. Isten így felelt. Az utolsó pillanatért. Egész életed lényege az utolsó pillanat. Álmomban azt gondoltam, hogy valami banalitást hallottam, sőt, lehet, hogy butaságot, ha csak Isten nem ravaszkodott velem. Mi történhet abban az utolsó pillanatban? Mikor felébredtem, megértettem, hogy nem volt banalitás, amit hallottam. Főleg nem butaság. Isten még álmodban sem mond butaságot. Első pillanatban ő ad meg neked mindent. Utolsó pillanatban oda viszed neki azt, ami megmaradt. Ő beléd lát és megkérdi, és hol van, ami az enyém? Ehhez nem kell talán hozzátenni, hogy nyaklejú barátom, mélyen őszintén hívő. És valószínűleg Belarusban, hát a rokonokon kívül ő a legjobbik barátom. Ez a műfordításból kezdődött, tehát amikor én elkezdtem őt fordítani, akkor ő éppen börtönben ült. Mint mondtam, a Karádiéva olyan gyorsan jelentette meg, hogy ő még akkor mindig börtönben volt. Amikor megjelent, most már talán el szabad mondani, hogy a Karádiéva nem csak hogy megjelentette, hanem még honoráriumot is fizetett, ez volt életem első műfordítói honoráriuma, rengeteg honoráriumot kerestem össze 12 év alatt, megvan valószínűleg 300.000 forint is, lehet, hogy 350.
Miért csinálja az ember ezt a műfordítást szerinten?
Nem jó a kérdés.
Hát most már az irodalom történet része lettél. 400 év múlva tanítani fognak.
Azt nem értem, hogy lehet műfordítás nélkül élni. Tehát logikus. A kérdés van rosszul megfogalmazva.
Logikus.
Hogy éltél te, hogy tudtál 60 évet műfordítás nélkül leélni? Ez a válasz.
Hát kérlek szépen, nagyon végén tartunk. Van-e olyan dolog, amit szeretnél megemlíteni, és fontosnak tartasz?
Hát 48 órányi elmesélni való maradt.
Ebből zonzásítva se tudod?
Nem fér bele.
Nem fér bele.
De elmondom azt, hogy te még a mostani műsorunk elején mondtad, hogy annak idején, amikor a legforróbb volt a hangulat 20-ban, akkor én heti 2-szer, heti 7-szer, sőt, volt, hogy heti 8-szor, 9-szer írtam egy-egy feljegyzést a belarusz eseményekről, először a saját Facebookomon, aztán később már a magyar sajtóban, hát nem olyan sok független magyar sajtó van, aki engem alapjába véve publikál, azt úgy hívják, hogy az Új Népszabadság. Aztán egyszer rám szóltak, Nem, most szerencsém volt, most nem a KGB szólt rám, hanem jó barátok szóltak rám, akik figyelmeztettek, hogy azért te, amit írsz, azt bárki el tudja olvasni, és azért most már vigyázz magadra egy kicsit, mert ha nem föltétlenül akarsz hosszabb szabadságvesztést kapni, akkor inkább ezt ne csináld. És ennek megfelelően nem sokára egy éve lesz, ez körülbelül tavaly nyáron történt, hogy abba hagytam a politikai jellegű, belarusz belpolitikai jellegű kommentárjaimat, és átnyergeltem arra, amihez értek. Ahhoz se olyan nagyon-nagyon értek, mert én nem vagyok filológus, én nem vagyok nyelvész, nekem semmiféle bölcsész képzettségem nincsen, csak matematikus. Úgy tűnik, hogy elég jól tudok beszélni, és nem rosszul fog a ceruzám, amit most már billentyűzetnek hívnak, de nem olyan nagy a különbség. És elkezdtem nem tudom abba hagyni, tehát ez most egy picikét válasz, hogy ha a műfordítással muszáj volt valamilyen mértékben fölhagyni. Azért, mert nincs rá kereslet. Én azt szoktam mondani, hogy az én számítógépen, nekem nem asztali számítógépen van egy laptopom, és egy normális laptopnak, egy mai laptopnak a súlya mennyi, 1,5 kiló, 2 kiló, az enyémé az 5 vagy 8. Tudik, annyi lefordított anyag van rajta, hogy az egyszerűen megnöveli a laptop súlyát, hogyha a kedves hallgató érti, hogy mire gondolok. És ezt, hogy így az asztal fiának dolgozni, ez annyi kurázsi nincsen bennem. És akkor azt találtam ki tavaly nyáron, hogy beindítottam egy blogot, ahol belarusz kultúrával foglalkozom magyar olvasók számára, ez szintén a Facebookomon, meg a papagéno.hu-n, meg az Új Népszabadság. Azt hiszem, hogy az Új Népszabadság az .com ott jelenik meg, és írok, most már elég régóta nem írok, mert ebben a háborús helyzetben az embernek nem áll rá az agya meg a keze, hogy az ilyen olyan amolyan klasszikus vagy akár modern belarusz íróról, költőről írjon, mert mással van a fejünk elfoglalva. De azért én azt még folytatni fogom, és abban benne van, hogy én viszem ezt a blogot, ezt a cikk sorozatot. Eredetileg úgy terveztem, hogy 100 darab lesz, de nem lesz 100 darab, 150 lesz, vagy 180, hogyha jó Isten megengedi. De először egy picit békésebb helyzetnek kell lenni. A háborúban hallgatnak a múzsák. De én folytatni fogom, és benne van az a cél. Tudatosan benne van, és meghirdetett módon benne van ezekben az írásokban, az írás sorozatban, hogy hát, ha egyszer valaki fölfigyel rá, és valamilyen kiadó azt mondaná, hogy mi kiadnánk valami belarusz irodalmat? Hát én 12 év alatt 4 könyvet tudtam megjelentetni, az a nulla, egy normális, vagy normális egy menő műfordító évenként publikál többet, mint én 12 év alatt. A remény Péter hal meg utoljára, én még élek.
Kedves Bárász Péter, igazán örvendetes, hogy itt voltál, nagy szeretettel fogadtalak, és egész biztos, hogy legközelebb is még találkozunk, én szeptemberre tervezem. Hát biztos, hogy lesz beszélgetni valónk. Most a hallgatóktól el kell búcsúznom, neked is, mivel közös rádió műsorban vagyunk. Így hát kívánjunk minden jót mindenkinek, és akik az ismétlést hallgatják, azoknak jó reggelt, szép napot, szép délutánt, és neked meg nagyon-nagyon sok sikeres műfordítást, és majd, ha egyszer módodban van, akkor mutasd be személyesen a szerzőnek, akit én egyébként, mivel olvastam ezt a könyvet, én a belarusz Örkény Istvánnak tartok. Kérem szépen, ez volt az Eklektika című műsor Bárász Péterrel, találkozunk egy hét múlva kedden.